Péter apostol első levelét olvassuk hétről hétre és magyarázzuk. Péter apostol szétszóratásban, szorványban élő keresztényeknek ír, akik megpróbáltatások között vannak. Ez azt jelenti, hogy nem egy gyülekezetet szólít meg, hanem Kis-Ázsiának több keresztény közösségéhez címzi a levelét. A kereszténység legelején vagyunk, tehát ezek pici közösségek, keresztény közösségek, amelyek a nem keresztény emberek világában, tengerében élnek, és ebből fakadnak a megpróbáltatásaik is, hiszen valami annyira új történt velük, ami gyakran kiváltotta a környezetük meg nem értését, ellenségeskedését, gyűlöletét. Ez tehát az a helyzet, amiben olvassuk a most következő szakasznak a szavait is, Péter apostol első levelének a harmadik fejezetéből, a 8. verstől a 12. versig olvasom Isten igéjét. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Ki szeretne jó napokat látni? Kérdezi az apostol. Ki ne szeretne jó napokat látni, jobb napokat látni? Válaszolhatunk neki, mindnyájan jobbat szeretnénk, hiszen most már sok hete élünk jobbára az otthonainkba zárva, és most már az olyan introvertált emberek, mint én is, kezdik hiányolni a kijárást, a kapcsolatokat és a barátokat. Szeretnénk örülni az életnek és jó napokat látni, ahogy Péter ebben a szakaszban idézi Dávid királyt a 34. Zsoltárból, amit az imént olvastunk. Szeretnénk örülni az életnek és jó napokat látni, mert megpróbáltatásban élünk, Isten megpróbálja a népeket, a nemzeteket, és olyan ez, mint egy prés. Tegnap elővettem két narancsot, hát ilyenkor a narancsok már a végüket járják, és így kipréseltem a levüket, és így előttem volt ez a kép, hogy amikor látunk egy szép vagy gyönyörű gyümölcsöt, akkor, amikor kipréseljük, összepréseljük, hogy kijöjjön belőle a nektár, vagy a leve, akkor hát az lehet, hogy savanyú lesz, vagy keserű lesz, vagy romlott lesz, vagy lehet, hogy finom lesz, édes lesz, és illatos lesz. És valahogy így van most sok millió, sok százmillió ember a világon, össze vagyunk szorítva, össze vagyunk préselve, fizikailag is sokszor az otthonainkban, lélektanilag mindenképpen, gazdaságilag, anyagilag, sokan, és hát sok-sok minden ömölhet ilyenkor ki belőlünk. A megpróbáltatás, mint Péter címzettjei életében is, arra derít fényt, hogy igazából mi van a mélyén az életünknek. És ezért a megpróbáltatás nem csak rossz, hanem lehetőség és ajándék is, legalábbis ha szeretjük a valóságot, mert megláthatjuk, hogy kik vagyunk. Alkalom a növekedésre, a nemesedésre, a változásra, de fenyegetést is hordoz, mert lehet, hogy széthullik, ami korábban kívülről egészségesnek tűnt. Szóval így vagyunk a megpróbáltatásban, és Péter felteszi a kérdést, ki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, hogyan éljünk, és az ő válasza ennyi, hogy úgy, hogy legyetek áldássá. Legyetek áldássá a nehéz helyzetben. Hogyan születik ez meg? Három pontban szeretnék erről beszélni. Az első, hogy a kérdés, hogy hogyan éljünk a nehézség idején. Mi ez a kérdés? Másodszor a válasz, amit így mondunk Péter alapján, hogy kövessünk Krisztusi erényeket, És harmadszor ennek a kulcsa, hogy áldást örököltünk. Hogyan éljünk? A levél olvasói tehát keresztények egy pogány társadalomban, és nemrégen még a felmenőik, meg ők maguk is ugyanazt hitték, mint a szomszédaik. De hallották az evangéliumot, megtértek, ahogy Péter mondja a második fejezetben, szintén ebből a Zsoltárból idézve, éreztétek és kóstoltátok, hogy jó az Úr, újjászülettek, örök reménységre, közösségbe formálódtak, nagyon-nagyon sok jó dolog történt velük. De közben elszakadtak a régitől, radikálisan új emberek lettek, és hát a rokonoktól, a barátoktól és a szomszédoktól kapnak hideget, meleget, szitkot, megvetést, gyalázatot, és talán a később induló nagy keresztény üldözések, római birodalmi keresztény üldözések előszeleként már fizikai atrocitások is érik őket. Hogyan reagáljanak? Hogyan éljenek? Mit kezdjenek mindezzel? A mérleg egyik serpenyőjében a sok jó, a mérleg másik serpenyőjében az egyre több rossz. Ebben a kérdésben Péter apostol, aki pásztori figyelemmel fordul a szétszórtságban lévő közösségek felé, a 34. Zsoltárt használja. Arra, hogy bátorítsa és erősítse őket. Tehát Péter egy előtte körülbelül 1000 évvel élt zsidó ember, Dávid, aki később király lett, az ő imádságát használja, mert hogy Dávid imádságai Zsoltárok könyve volt, úgy a zsidóság imádságos könyve, mint Jézus imádságos könyve, mint Péter imádságos könyve, és innen merít az apostol. Szóval nézzük, hogy hogyan szólal meg Dávid Zsoltára, hogyan láthatnánk jó napokat, és hogyan örülhetnénk az életnek. Ez a Zsoltár egy hálaadó Zsoltár. Dávid azért magasztalja Istent, mert megszabadította őt az ellenségétől. A helyzet, amiben Dávid volt, és amihez kapcsolódik ez a Zsoltár, hogy az első versben kiderül, annyi félelmet jelentett Dávidnak, annyira kétségbeejtő volt, hogy Dávid őrültnek tettette magát. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen megmosolyogtató először, vagy elrugaszkodottnak tűnik a valóságtól, de ha belegondolunk, hogy kiknek ír Péter, megpróbáltatások a keresztények között, és oda nyúl Dávidhoz, akit űzött vadként hajt, keres az akkor még király Saul, hogy megölje őt, akkor érezzük, hogy megvan ennek a súlya. És így kerül Dávid a menekülése közben Gátba, egy kis városba, ahol szeretne inkognitóba maradni, mert ha felismerik, akkor lehet, hogy elárulják. És amikor kezd kiderülni, vagy közel kerül annak a veszélye, hogy felismerik Dávidot, akkor ezt olvassuk, félkegyelműnek tettett tehát magát előttük, és amikor köztük volt, úgy viselkedett, mint egy eszelős, firkálgatott az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Ez a rettenet minden méltóságát feladja kétségbeesésében. És ebből fakad a Zsoltár, amikor ebben az időben, nyilván ez után, Dávid azt mondja, megszabadítottál, megmentettél, ránézel a kicsire, együtt érzel a megsebzettel, meghallgatod a bajban lévő kiáltását, szabadító Isten vagy. És utána arról beszél a Zsoltárban, hogy akkor hogyan éljünk ebben, ne szóljon a nyelved rosszat. Hagyj fel a rosszal, cselekedj jót. Hidd el, hogy Isten igazságot fog teremteni, a gonosztevők ellen fordul, és megemlékezik az övéiről, az igazakról. Értjük, hogy Péter miért ezt a Zsoltárt hozza a keresztényeknek, akik ott vannak a présben, a beszorítottságban, a félelmek között. Egyrészt felmutatja ezzel a Zsoltárral azt, hogy ti is megtapasztaltátok, hogy megszabadultatok Jézus Krisztusban, ezért vagytok keresztények. Megszabadultatok már, Isten megszabadított egy hiába való életből, egy üres életből, megszabadított korábbi vágyaitokból, addikcióitokból, szabadok vagytok. Másrészt azt is mondja Péter, hogy jöjjetek egy olyan útra ebben a helyzetben, ami nem népszerű és nem magától értetődő. Amikor nem gyalázzátok az ellenségeiteket, amikor nem rosszal válaszoltok a rosszra, amikor nem átkozzátok azokat, akik titeket átkoznak, mert erre vagytok elhívva. Mit mond Péter nekik? Szeretnétek jobb napokat látni? Szeretnétek örülni az életnek? Legyetek áldássá. Ne azt nézzétek, hogy hogyan tudjátok magatokat bebiztosítani a bizonytalan jövőre. Ne azon küzdjetek, hogy a hozzátok közel lévőkből ellenségesség, keserűség árad ki, akkor hogyan támadtok vissza? Hogyan véditek meg magatokat? Ne arra figyeljetek, amikor megrettentek, hogy miből fogtok élni. Ne az legyen az első, hogy hogyan mentetitek meg magatokat. Nem. Ha Isten népe vagytok, mondja Péter, legyetek áldássá. Hogyan? A második gondolat arról szól, hogy Péter azt mondja, krisztusi erények szerint éljetek. Mit jelent ez? Így mondja Péter, az előző szakaszban elmondatokat csummázva, hogy végül legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ezt az öt kifejezést fogjuk megvizsgálni, de előtte hadd vezessem be a ma ritkán vagy kevéssé használt erény fogalmát. Az erény szó az kicsit ódivatúnak hangzik, ma emberében inkább ilyen melev vallásoskodás képe jelenik meg, vagy vallási elvárás, vagy konzervatív, azaz maradi nevelés kötődik hozzá, de fontos, hogy az erény kategóriában értsük meg ezt az öt kifejezést. Az erény egyik definíció szerint jó készség, amely az embert és a tetteit jóvá teszi. Tehát az erény nem csak az, hogy valamit hogy csinálunk, hanem mögötte van, mélyebben van egy belülről kialakult készség, ami a tetteket, amik kiebb vannak, jóvá teszi. Vagy egy másik definíció azt mondja, az erény, ami képessé tesz bennünket kimagasló cselekedetekre, kitartóan és különösebb erőfeszítés nélkül. Legyen előttünk egy példa, például reménység, mint erény. Gondolj valakire, aki mély krisztusi reménységet tanúsít szinte mindig, amikor találkozol vele. Nem arról van szó, hogy ő összeszedi magát, hogy most mire is hívja a krisztusi reménység, nagyon erősen átgondolja, hogy hogyan élhetném meg, ami különben jó, meg keresztény cselekedet, ha egy nehéz helyzetben tudatosan keressük a reménységet, hanem arról van szó, hogy olyan szinten begyakorolta már a krisztusi reménységet, hogy egyfajta természetességgel fakad belőle. Ez a reménység, mint erény. Szóval nézzük, mi kell ahhoz, hogy jobb napokat lássunk. Öt erény. Az első, legyetek egyetértők. Egyetértők. A szónak a jelentése egyféle gondolkodás, ami egy kicsit furcsa, mert a mai világban a sokféle gondolkodás az érték. Egyrészt azért, mert már hogyan erőltethetnénk rá a saját gondolkodásunkat valaki másra, másodszor pedig azért, mert a többféle gondolkodásból különben tényleg gazdagság fakad. Úgyhogy amikor azt olvassuk, hogy legyetek egyetértőek, egyféle gondolkodásúak, akkor inkább egyfajta egységről van szó. Hadd mondjak egy példát. Gondoljunk egy házaspárra, talán aki ott ül mellettünk, akik egy konkrét dologban kétfelé húznak. Mindketten meg vannak győződve a maguk elképzelésének az igazságáról. Mondjuk az egyikük azt mondja, hogy őrizni kell a bentlétet, a karantént, vigyázzunk magunkra, a másik meg azt mondja, hogy nem, most már itt azért, itt most már menni kell kifelé, ami különben nem igaz, ameddig így vagyunk, ahogy vagyunk, legyünk így, ahogy vagyunk, de a példa kedvéért másképpen gondolkodnak, és elindul a harc, egyre nagyobb a szakadék, egyre elkeseredettebb a harc közöttük, és akkor így kell megértenünk az intést. Legyetek egyetértők, legyetek egy gondolkodásúak, ami nem azt jelenti, hogy azonnal megoldást hoz, de figyelmeztető, valami nem jó irányba megy. Keresnünk kell az egyetértést, az ugyanaz gondolkodást valamilyen módon, egy házasság, egy családi közösség, egy munkahelyi közösség, egy gyülekezeti közösség nem mehet száz felé, széthullik. Az egyetértő, mint erény, tehát nem véleményfeladás, hanem egy olyan hozzáállás a dolgokhoz, hogy keressük az egységet. Ha örülni szeretnénk az életnek, és szeretnénk jó napokat látni, legyetek egyetértők, mondja Péter. Másodszor, legyetek együttérzők. Ez az erény máshol gyökeredzik az emberben, az érzelem szintjén. Együttérzés, együtt szenvedés. A legjobb, ha arra gondolunk, amit Pál apostol így mond a római levélben, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Az együttérzés ellentéte a közömbösség. Amikor annyira el vagyok foglalva magammal, annyira tele vagyok magammal, hogy képtelen vagyok belelépni a másik ember helyzetébe, örömébe vagy bánatomba. Az eszemmel lehet, hogy tudom, de nem tudom közelengedni magamhoz a másik embernek, akár az örömét, akár a baját. Talán meg is indoklom ezt, ha a bajáról van szó. Kívül kell maradnom, különben elsüllyedek. Nem vehetem magamra mások terhét is. Vagy van ennek egy még mélyebb és fájdalmasabb valósága, amikor örülök, akár csak egy finom elégedettség vagy önigazság formájában, mert más sír. Vagy amikor sírok, talán csak enyhe vigasztalanság formájában, amikor más örül, meg sikere van. Más erők munkálkodnak ilyenkor bennünk, nem az együttérzés. Ha örülni szeretnétek az életnek, és szeretnétek jó napokat látni, mondja Péter, legyetek együttérzők. Harmadszor, legyetek testvérszeretők. Ez a kifejezés, hogy testvér szeretet az Új Szövetségben mindig a Krisztusban testvérekre vonatkozik. És a Krisztusban való testvériség nem egyfajta ilyen haverság, hogy jól megértjük egymást. Különösen nem olyan fajta haverság, ami lenézi a kívülállókat. Mi vagyunk Krisztuséi, aztán megértjük egymást, mindenki más az bolond. Ez gyakran fenyeget bármilyen közösséget, gondolj rá. Bármilyen közösséget gyakran fenyeget, hogy azt tartja őket össze, hogy mi különbek vagyunk, akik semmit nem tudnak erről a dologról, ami nekünk fontos. Ez bármi lehet. Lehetnek az agártenyésztők, az összes többi kutyás, az semmit nem tud, mert az agár az igazi. Lehetnek a villányi vörösbor kedvelők, a hentesnél levők, az otthon kovászos kenyeret sütő közössége, akik azt mondják, hogy mi vagyunk az igaziak, mi tudjuk, hogy milyen kovászos kenyeret sütni otthon, és mindenki más, aki ezt nem tudja, vagy most nem próbálja ki, azokat lenézzük. Na, a testvérszeretet nem ez a fajta közösség. A testvérszeretet egészen más. A testvérszeretet a keresztények között azt jelenti, amit sokszor mondtuk és tapasztaltuk, hogy nem azok a testvéreink, akikkel egyek vagyunk az agár szeretetben, a vörösbor szeretetében, a kovászos kenyérben, és így tovább, hanem azok a testvéreink, akiket Jézus Krisztus, a mi megváltásunk és az ő megváltásuk által mellénk adott testvérnek. Pont. Lehet, hogy az ellenkezőjét szereti mindebben és egy csomó mindenben, mint mi. Ez a testvér szeretetnek az alapja. Hogyan mutatkozik ez az erény a keresztény közösségben? Példaként hadd hozzam a családot. Ha kint járnánk a városba, és mindannyian élhetnénk az életet, munkahelyen, iskolában, mindenhol, és lenne egy nagy baleset a városban, akkor mindannyian azonnal hívnánk a szeretteinket. Mi van veled? Nem kerültél le oda? Nem vagy a bajban? Ami nem azt jelenti, hogy mi különben közömbösek, meg önzők vagyunk, hanem a családtagjaink az elsők. Természetes. Ez normális. Na, a keresztény testvér szeretet az ez. Hogy így helyezzük a keresztény testvéreinket előbbre. Hogy amikor baj van, eszünkbe jutnak a Krisztusban testvéreink. Hogy keressük őket, hogy figyelünk rájuk, elsősorban rájuk, hogy segítünk, hogy kifejezzük a szeretetünket, a törődésünket. A korai keresztényeket a Krisztusban megtalált új élet öröme és szeretete kovácsolta egybe. Egy család voltak, és nagy szükség volt erre abban az ellenséges környezetben. És annyira jó hallani a példákat, hogy ebben a nehéz időben sok gyülekezeti tag éli ezt. Van, aki imádkozik, és aki Isten így eléhoz, azt megkeresi, figyel rá. Ha baj van, zsigerileg hova megyünk, kihez megyünk. Legyetek testvérszeretőek, ha örülni szeretnétek az életnek, és jobb napokat látni. Negyedik, könyörületesség. Könyörületesség. Ez még mélyebbre visz. A könyörületesség szó mögött az van, hogy a lényünk bensőjéből fakad fel a szeretet, az együttérzés, az az indulat. Mondhatjuk úgy, hogy a héber szó, illetve a görög szó is, meg a héber szó is, ami emögött van, mind a belső szervekből indul ki. Magyarul úgy mondjuk, hogy zsigeri indulat, bár ezt inkább a negatív indulatra mondjuk, de ami a zsigerekből belülről jön. Egy másik helyen Károli úgy fordítja ugyanezt, hogy a szívdobogás, ami szintén egy benső szerv, a héber szövegben meg sokszor az anyamé van a könyörületesség szó mögött. Amikor azt mondja, hogy legyetek könyörületesek, Péter akkor feltételezi a nagyon nehéz helyzeteket. Amikor valaki olyan szintű bajban van, hogy a szívünk belülről indul fel, a bensőnk belülről indul meg, és érez vele egyet, és lesz cselekedetté. Ha örülni szeretnétek az életnek, és szeretnétek jó napokat látni, ne elmeneküljetek, mert ez terhes és fájdalmas, hanem álljátok oda amellé, aki nagyon nehéz helyzetben van, aki ijesztő helyzetben van. Belülről fakad a könyörületesség. És végül az alázat, ami ugyanúgy, mint az előző négy, nem annyira népszerű erény a mai világban. Az alázat szó az ebből áll, hogy alacsony és gondolkodás. Ebből a két szóból. Nyilván nem túl vonzó, a klasszikus görög kultúrában az alázat az inkább egy megvetendő tulajdonság volt, sem mint erény. Ez nagyon keresztény módon lesz igazán erényé Krisztusban. És hát ma is sokan elbizonytalanodnak, amikor ezt hallják, hogy legyetek alázatosak, mert eszünkbe jut az alázatoskodás, a gyengeség, az önmegvetés, a kéztördelés, a sok-sok minden, ami valóban nem az, amiről itt szó van. Mi az alázat? Alacsony gondolkodás. Alacsonynak, kicsinek tudni magunkat. Csak képszerűen az alázat, mint erény, meglátja a másik emberben azt, amiben ő különb, és ami miatt a másik embert tisztelni tudja, ami miatt fel tud ránézni. És úgy tud felnézni a másik emberre, és úgy tudja tisztelni, hogy közben önmagát nem nézi le, és nem veti meg magát. Mert hogy ez a fajta alázat, ez hihetetlen szabadság. Gondolj bele, amikor nem kell fennhéjázónak, azaz gőgösnek lenni. Amikor nem kell a tekintetünket mindig mások felé emelni, hogy lenézzük őket. Amikor már nem kell másokat magunk mögé utasítani. Amikor már nem kell másokat magunk alá lökni, csak hogy mi legyünk valakik. Szabadság. Hihetetlen szabadság, ez a fajta alázat, ami abból áll, hogy Isten szeretetében megtanultuk elfogadni magunkat, annak, akik vagyunk. És ez jó, ez egészséges, ebben otthon vagyunk. És hogy miből fakad ez, ahogy a Zsoltár mondja újra és újra, Dávid felnéz Istenre, mint szabadítóra. Minél többet nézünk fel a mi Urunkra és Istenünkre, annál jobban megtanuljuk a helyünket, hogy mi nála kisebbek vagyunk. De ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, kevesek vagyunk, sőt, ez egyre inkább betölt az ő szeretetével és az ő hűségével. Ez az alázat. Ha örülni szeretnétek az életnek, és jó napokat látni, legyetek alázatosak. Hogyan? Hogyan éljük ezt meg? Kicsit olyan ez, mint egy recept. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak, ott van a családod, ott vagytok bezárva, ott vannak a munkatársak, vagy bejártok, vagy online, ott van egy csomó ember, akivel esetleg közösségben vagytok az interneten keresztül, legyél áldássá, legyél ilyen. És mi a válasz? Ez nagyon nehéz. Mert valaki közülünk azt mondja, hogy olyan régóta gyakorlom már mindezt, de nincs változás, és nem jöttnek jobb napok. És gyaláznak a gyerekeim, gyaláznak a szüleim, vagy a testvérem, a főnököm, a párom, a beosztottam. Vagy más azt mondja, elfáradtam, elegem van már ebből, együttérzés, testvérszerelet, könyörületesség, alázatosság. Próbálom, nem megy. Más azt mondja, lehet, hogy neked nagyon nagy hited van, és ezt meg tudod élni, de nekem nincs ekkora hitem. Nem kér túl sokat, Péter? Nem kér túl sokat, Péter? Neki biztos nem kellett online tanítani a gyerekeit, miközben a házastársa kiborul, ő pedig képtelen a munkáját rendesen elvégezni otthonról. Az is kérdés, hogy meddig lesz munkája. Közben ott vannak a nagyszülők, akik nem értik, hogy miért nem kéne kimenniük otthonról, és a barátaink is hiányoznak. Hogy legyünk? Hogy legyen mindez? Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, legyetek áldássá. Summázza Péter. Hogyan? Hogy mondhat ilyet? Vagy azt mondja erre akár mi, akár egy mai ember, hogy De Péter, te nagyon-nagyon szent vagy, ha erre képes vagy, és tisztelünk, vagy pedig az, hogy te képmutató vagy, és úgyse tudod megélni. De van egy nagy titok, és ez a kulcs. Hogy amit Péter mond, azok Jézus szavai. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással. Mondjatok áldást. Péter írja a keresztényeknek, akik gyalázatot szenvednek, az a Péter, aki hallotta, hogy Jézus ezt tanította. Sőt, az a Péter, aki tudja, hogy Jézus ezt meg is élte, mert a kereszten, amikor Jézus volt összeszorítva, összepréselve, összenyomva egészen a halálig, ez ömlött ki belőle. Imádkozik az ellenségeiért, áldást mond azokra, akik átkozzák. Az a Péter mondja, aki amikor Jézussal ez történik a kereszt halálában, már nincs ott. Nincs mellette, mert megtagadta őt. Az a Péter mondja ezt, aki a tagadása által barátból ellenségé lett Jézusnak. Az a Péter mondja ezt, akire Jézus áldást mondott, pedig tudta, hogy nem fog mellette maradni, azaz el fogja őt árulni. Az a Péter mondja ezt, aki maga is abból él, hogy volt valaki, aki neki nem fizetett gonosszal a gonoszért, pedig ő megtagadta és elárulta Jézust. Aki tudja, hogy neki nem fizetett Jézus gyalázkodással a gyalázkodásért, ő átkozódva tagadta meg Jézust. Péter ebből él. És mivel ebből él, ezért írhatja. Mert tudja, hogy lehetetlen ezt nekünk megélni, de mégis lehetséges, mert Jézus ezt tette velünk. Arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Elhívott Jézus. Szelídsége, szeretete, könyörülete, együttérzése által megáldott. És ezért megújulhatunk most ebben a Jézussal való közösségben. Örülni akarunk az életnek, jobb napokat akarunk látni. Jézus az, aki közel jön, aki megáld, aki betölt, és az úrvacsorai közösségbe ezt élhetjük meg. Így ünnepelhetjük most a házi istentiszteleten, az úrvacsorai közösségben. Vagy ha nem úrvacsorázunk, vagy egyáltalán nem is vagyunk még keresztények, csak keresők vagyunk, ugyanúgy Jézus el tud jönni oda, ahol most vagy. Evel a szelíd, szerető, könyörületes, irgalmas, együttérző jelenléttel, amiben nem ítél el, nem vádol, nem fizet gonosszal a gonoszért. Ha bármikor gyaláztad őt, nem fog gyalázni, hanem adja önmagát, hogy áldottak legyünk, és így áldássá lehessünk, hogy amikor szorongattatunk, Krisztus szelídsége és Krisztus jó illata ömöljön ki belőlünk. Megtisztítja a szívünket, megújít és megelevenít. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy irgalmasságot tart, és ha meg is próbálod az egész világot, a népeket és a nemzeteket és a magunk életét is, teszed mindezt szeretetből, hogy incs és hívj bennünket józanságra, egyszerűségre, megváltozásra, sokkal több szolidaritásra, szeretetre, hogy megtanuljunk megelégedettségben élni. És mindezek közepette ad, hogy a mi életünk, mint a te gyermekeidnek, a te népednek az élete, hadd legyen áldássá másoknak, mivel mi magunk áldást örököltünk. Köszönjük, hogy éreztük és láttuk, ízleltük és kóstoltuk, hogy jó vagy életünk oly sok területén, oly sok helyzetben. Köszönjük, hogy megmenekítettél, megszabadítottál bennünket oly sok mindenből, betegségből, konfliktusból, munkanélküliségből, depresszióból, erőtlenségből. Felsorolni sem tudjuk csodáidat, amit a gyülekezetünkben, a te népedben végeztél. Ebből merítünk most erőt, Urunk. Most, amikor kiküldesz bennünket, szomszédaink, családtagjaink, munkatársaink felé. És kérünk, Urunk, hogy minden próbában, minden nehézségben történjen a csoda, és egyre inkább te magad, Krisztus, a te jó illatod, a te szelíd szereteted, a te édes kegyelmed, nagy lelkűséged ömöljön ki belőlünk, hogy levetkezzük a haragot, az irigységet, a gonoszt, a bosszúállást, a rosszat. Imádkozunk, Urunk, a vezetőinkért. Köszönünk minden jó döntést, köszönjük, ahogy megőrizted az országunkat eddig a nagy bajtól. Köszönjük mindazokat, akik a rend fenntartásán dolgoznak. Imádkozunk őértük, imádkozunk az orvosokért, az ápolókért. Imádkozunk azért, hogy ahogy most az országnak a nagyobb része Budapesten túl fellélegzik, hogy ne robbanjon be a járvány. Imádkozunk felelősségért, józanságért, önmagunk korlátozásában, türelemért, a meglévők dolgokban elégedettségért, hogy ebben is megélhessük a felelősséget egymás iránt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy felnézhetünk rád, hogy te vagy az, aki egy nap visszajössz, és újjáteszed ezt a világot, amikor ezt a vacsorát újra velünk költöd el, amikor már színről színre látunk, és nem lesz többé sem halál, sem betegség, sem gyász, sem jajkiáltás. Dicsőség legyen neked ezért. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.